Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük ekénekes könyvünk 248-as számú énekét. 248-as éneket az ekénekes könyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 103-as számú éneket énekeljük liturgi énekként, ekénekes könyvünk 103-as énekét.
Istenünk, ha kibocsátod lelkedet, élettámad, és megújítod a földnek színét, mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot. Maradj kegyelmes a téged ismerőkhöz, és igazságos az igaz szívűekhez. Bizonyságot, ami lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Vétkeztem ellened, Istenem. Elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vessel engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Amen.
testvéreim, Istenünk meg könyörülni rajtunk, mert úgy szeretne Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, aki szent lelkedet adtad az apostoloknak, hallgass meg néped könyörgését, hogy akiben hitet ébresztettél, azok a te békességedben is részesüljenek. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk Mózes 5. könyvének 6. fejezetében a 4. verstől a 9. versig. Halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtó férfájra és kapuidra.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön elítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnap az több szempontból is rendkívüli vasárnap, tekintettel arra, hogy első vasárnap úrvacsorát veszünk, köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, de ezen a vasárnapon idegenek is vannak közöttünk, testvérek, akik nagy messzeségből érkeztek, 2000 kilométerről, Norvégiából van itt egy küldöttség, szeretnének köszönteni bennünket. Svein, please, Zsani, légy szíves. Szeretnének egy rövid köszöntőt mondani, és utána elénekelnek egy norvég éneket köszöntésül, és hogy hadd ismerjük meg egy kicsit a norvég nyelvnek a hangzását.
Liebe Freunde, Brüder und Schwestern im Glaube des Herrn Jesus Christus.
Kedves barátaim, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban.
Es ist für uns eine Freude, euer Gäste hier zu sein.
Nagy öröm, hogy most itt lehetünk köztetek, a vendégeitek lehetünk.
Wir finden auch, dass wir haben eine aufrichtige Gemeinschaft mit Ihnen in der Glaube.
Mi is érezzük, hogy egy őszinte közösségünk van az Úr Jézussal veletek együtt.
Wir freuen uns auch darüber, euer Arbeit im Dienste des Herrn Jesus Christus zu sehen und erfahren.
És annak is örülünk, hogy láthatjuk és tapasztalhatjuk a Jézus Krisztusban való szolgálatotokat.
Wir kommen aus einem Lande, das weit nördlich liegt.
Mi egy olyan országból jöttünk, ami nagyon messze északon fekszik.
Ein Gesang, der unseres Land schildert, beginnt mit diesen Wörtern.
Egy ének, ami az országunkról szól, a következő szavakkal kezdődik.
Ein Land liegt an dem ewigen Schnee.
Egy ország, amit örök hó borít.
Unser Land ist weit.
A mi országunk nagyon hosszú.
Die Strecke von Oslo aus.
És messze van, és az út Oslótól.
Südlich im Lande.
Ami ugye délen fekszik, Oslótól északig, olyan hosszú.
Bis Nordkap.
Nordkapig, az egy város.
Ist so weit wie die Strecke von Oslo bis Rom.
Ez olyan távolság, mint Oslótól Rómáig.
Aber unser Land ist auch ein schmales Land an der Landesmitte.
De a mi országunk nem csak hosszú, hanem keskeny is.
Die ökonomische Krise Europas ist noch nicht nach uns gekommen.
A gazdasági válság még nem érkezett el hozzánk, a mi országunkba.
Aber wir müssen vorsichtig sein.
De figyelmesnek kell lennünk.
Wir können diese Schwierigkeiten kennen wegen die viele Gästearbeiter.
Mi is érezzük ezt a sok nehézséget a sok vendégmunkások miatt, akik Norvégiába jönnek.
Die aus vielen Ländern Europas nach uns kommen.
Akik sok országból, külföldi országból jönnek Norvégiába.
Auch viele Menschen, die Zigeuner sind, sie kommen nach Norwegen.
Tehát a roma népességből is többen jönnek hozzájuk.
Wegen all diese verschiedenen Leute haben wir neue Herausforderungen bekommen.
És így sok kihívással, sok új kihívást kaptak.
Dann ist es für uns notwendig, eine neue Weise zu denken, neue Menschen mit neuen Sitten zu treffen.
És szükségük van számukra, hogy egy új gondolkodási móddal ezeket az embereket új erkölcsökhöz vezessék.
Die Entwicklung an diesem Gebiet geht so schnell.
A fejlődés ezen a területen nagyon gyorsan megy.
Vielleicht zu schnell.
Talán túl gyorsan is.
Wir sind nur 5 Millionen Einwohner in Norwegen.
Norvégiában csak 5 millió lakosuk van.
Darum ist es schwierig, so viele Menschen in so kurze Zeit anzunehmen.
És ezért nehéz ilyen sok embert foglalkoztatni ilyen rövid, kevés idő alatt.
Wir, euer Gäste hier, wir wohnen in einer kleinen Stadt, Volda.
Mi az önök vendégei egy kisvárosban élünk, Voldában.
Am Westküste des Landes.
Az ország, mármint Norvégia nyugati csúcsán.
Wir wohnen zwischen den Bergen an einem Fjord.
A hegyek között élünk egy ilyen fjordon, ami ilyen hegyekkel és sziklákkal körülvett terület.
Wir denken, dass unser Wohnort sehr schön ist.
Úgy gondoljuk, hogy nagyon szép a lakóhelyünk.
Unser Gemeinde gehört der norwegische Landeskirche.
A mi gyülekezetünk a norvég nemzeti egyházhoz tartozik.
Und diese Kirche ist evangelisch-lutherisch.
És ez az egyház evangélikus-luteránus.
Etwa 80% des norwegischen Volkes gehören der Landeskirche.
A norvég népességnek körülbelül a 80%-a tartozik ide.
Vorher haben wir nahe Verbindungen zu dem Staat gehabt.
Korábban közelebbi összeköttetés vagy kapcsolatuk volt az állammal.
Nun werden diese Verbindungen mehr und mehr aufgelöst.
De végül ez megszűnt.
Unsere Stadt haben etwa 6000 Einwohner.
Az ő városuknak körülbelül 6000 lakosa van.
Trotzdem, dass die meisten von denen gehören der Gemeinde, sind nicht die alle aktive und glaubende Christen.
És annak ellenére, hogy a nagy részük a gyülekezethez tartozik, mégsem mindjárt aktív keresztények.
Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde.
És ez az ő feladatuk, mint a gyülekezetnek.
Die andere helfen zu glauben.
Hogy a többi embert a hitre vezessék.
Wir haben auch andere christliche Gemeinden in unserer Stadt.
Más gyülekezeteik is vannak az országban.
Die nicht der Landeskirche gehören.
Akik nem tartoznak ehhez a nemzeti egyházhoz.
Die Pfingstkirche.
Hát ez az ilyen pünkösdi karizmatikus mozgalom.
Und eine mindere Pfingstkirche, die sich freie Freunde benennen.
És az öt hadsereg, vagy szabad egyház.
Der Heilsarmee.
Igen, ezek az első, amit említ, vagy a második, amit említett.
Und eine evangelisch-lutherische Kirche, die sich die Freikirche benennen.
És ők is evangélikus luteránusok, és úgy hívják őket, hogy szabad egyház.
Wir haben auch mehrere Katholiken bekommen.
Több katolikusok is van.
Deswegen mehrere und mehrere Ausländer nach Norwegen kommen.
És így egyre több külföldi jön Norvégiába.
Die verschiedene Kirchen respektieren einander.
De mi különböző egyházak tiszteljük egymást.
Und wir haben ein gutes Verhältnis zueinander.
És jó kapcsolatunk van egymással.
Brüderlich und schwesterlich.
Testvéri.
In der Landeskirche haben wir auch freie Laienbewegungen und Missionsorganisationen.
A nemzeti egyházban különböző missziói tevékenységeket is tudnak végezni.
Diese sind ein Segen für unsere Kirche gewesen.
És ez egy nagy áldás számukra.
Mit Jugendarbeit.
Az ifjúsági munkával.
Diakonischem Arbeit.
A diakóniai munkával.
Und ausländischem Mission.
És a külföldi misszióval.
Diese kirchliche Bewegungen haben wir auch in unserer Gemeinde.
És ezek az egyházi mozgalmak a mi gyülekezetünkben is megtalálhatóak.
Sie sind ein geistlicher Reichtum für unsere Kirche.
És ez egy áldás, vagy ez egy lelki gazdagságot nyújt számunkra.
In Norwegen ist es auch für Journalisten und andere Schriftsteller wichtig, die Freiheit zu haben.
Norvégiában az újságíróknak és más íróknak fontos, hogy a szólásszabadsága, tehát hogy kimondhassák azt, amit gondolnak.
Die Freiheit, sich auszusprechen, was man denkt und fühlt.
Amit éreznek és amit gondolnak, azt kimondhassák.
Das Wort muss ein freies Wort sein, sagt man.
Mondják az emberek, hogy egy szabad szónak, szabad szónak kell lennie.
Einige von uns denken doch, dass diese Freiheit so unbegrenzt werden kann.
de néhányan úgy gondolják közülünk, hogy ez a szabadság túl korlátlan.
Aber doch, für uns ist es ein Segen, dass wir haben die Freiheit, das reine Evangelium zu verkünden.
De számunkra ez egy áldás, mivel így hirdethetjük az evangéliumot.
Wir können unsere evangelische Arbeit unternehmen, ohne verhindert zu werden.
És felvállalhatjuk a evangélium hirdetését anélkül, hogy megakadályoznák.
Wir danken Ihnen für eure Gastfreundlichkeit und die christliche Gemeinschaft mit Ihnen in unserem gemeinsamen Glaube an Jesus Christus.
Köszönjük az Önök vendégszeretetét és a hitet Jézus Krisztusban.
Am Schluss grüße ich Ihnen mit einem Wort aus der Heiligen Schrift.
Befejezésképpen szeretne egy igével zárni a Bibliából.
Der Apostel Paulus schreibt zu der Gemeinde in Korinth.
Amit Pál apostol ír a korintusiakhoz.
Und nun zu uns.
És hozzánk is.
Denn ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesum Christum, den Gekreuzigten.
Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről.
Wir, euer Brüder und Schwestern aus Norwegen, wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Minden jót és Isten áldását kívánunk Norvégiából az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen.
Tüsszien takk. Nem sok norvég szót tudok, de ezt igen, hogy köszönöm szépen. Norwegian, please, sing a song. Mi kijönnek a norvég testvérek egy énekre. Még látom, hogy többen itt vagytok azok közül, akik Norvégiában jártunk. Álljatok fel, akik a norvég kiküldetésben részt vettetek? Nagyszer, 1, 2, 3, 4, 5. Hát, this young youth who was in Norway when we was in your, visiting your church.
We are yes. Singing about the name of Jesus.
Uh-huh. Jézus nevéről fognak énekelni. Egyébként Sven Kvansdal lelkészként szolgál a Voldai gyülekezetben, úgyhogy köszönjük neki a bemutatást, és most hallgassunk egy, ő németül beszélt, ha valaki nem vette volna észre, most viszont norvégul fognak énekelni Jézus nevéről.
Name Jesus, der lebt, in dem Meer schleppen kann. Er hat den umgegangen, schild der Stab in Christus Kult, der hat Rennen, den er sammelt, alle Schäfer in den Himmel. Name Jesus, neue Kämpfer, der hat Samen schön im Brand, der den Namen von der Frenze in der Banne Frenze kann.
Tüsszien takk. És most akkor folytassuk Isten tiszteletünket a születésnaposok köszöntésével, hogy kérjük a köszöntőcsoportot, jöjjön ki, és fogadjuk a köszöntés szeretettel. Thank you.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezet tagjait, meg a vendégeket. Örülünk, hogy ilyen sokan lehetünk együtt. Vasárnap Isten tiszteleten, meg a kiemeltem most amiatt is, hogy a születésnaposokat, akik májusban ünnepelt, így szeretnénk köszönteni. Meg buzdítani a testvéreket arra, hogy együtt énekeljük azokat az énekeket, amelyeket majd fogunk énekelni, és együtt köszöntjük őket. Legelőször egy ilyen képes vetítés lesz, és az alatt lesz majd az ének szöveg, és akkor tudjuk együtt énekelni, és az elem világáról.
Látta, hogy a parton egy egyszerű halászember éppen a hálóját hordozza. Megkérdezte, elvinni-e egy kicsit csónakázni a nyílt vízre. A halász beleegyezett. Már jó távol voltak a parton, amikor a professzor ballatúra fogta a halászembert.
Ismered a történelmet?
Nem ismered.
Hát, akkor elveszítetted az életed egynegyed részét. Jártas vagy a csillagászatba?
Na.
Akkor elveszítetted az életed felét. Ismered a filozófiát?
Na.
Akkor annyi. A háromnegyed része oda lett.
páratlanul vihar tört ki. A csónak a tengervizén úgy lebegett, mint egy jóhé. A vihar hangját túlharsogva a halász megkérdezte az időközben megszeppent professzort.
Professzor úr, nem tud úszni?
Nem.
Hát akkor nagyon sajnálat, hogy elveszítette az egész életét.
Lehet, hogy kicsit humoros volt a vége, meg túl egyszerű is, meg rövid a történet, de talán nagyon sok dolog benne volt azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami fontos az életünkben igazán, vagy mi az, ami fontos lehet az életünkben. Ahogy láthattuk, hogy tudomány, meg egyéb ismeretek dolgok meg az életünket, amikor gond van, mert pedig gond minden ember, vagy nehézség minden ember életében van, de ha még nem lenne, akkor is tudnunk kell azt, hogy Jézus Krisztusra van szükségünk, és amit a példázatban, vagy a jelenetben az úszás jelentett, ami megmentette az úszás ismerete a halászembert, és nem mentette meg a tudóst. Ugye a mi életünk is valamennyi ember életében egyedül legfontosabb dolog az, hogy Jézus Krisztus ismerjük-e, hogy hozzáfordultunk-e életünk során legalább egyszer, és oda szántjuk az életünket neki, és vele éljük-e. És nincs semmi fontosabb, és a mai világban bizony mindannyian látjuk, hogy miről szól, hogy akár az, hogy a különböző ismeretek elsajátítása, hogy egyre nagyobb hangsúly van rajta az iskolákban, a diákok túlterheltek, munkahelyen, akik dolgoznak, ők agaroskodnak össze sokszor, akik nem dolgoznak, annak a nyomorúságában, hogy nincs munkahelye, aki, ugye vidéken élünk legtöbben a kertben, mindig van teendő, tehát ennek soha nem lenne vége, vagy soha nincs vége. És nagyon jó látni azt, hogy a legfontosabb és az egyedüli út, és az, aki meg tudja tartani az életünket, és minden viharon túl tud vinni, az Jézus Krisztus, és a legfontosabb cél, hogy a mennyországba kerüljünk, azt egyedül vele tudjuk megélni, vele tudjuk átélni.
Üdvözlök mindenkit! Isten velem hatalmas dolgot tett az utóbbi időben. Több hatalmas dolgot tett, és ezek közül talán az a leglátványosabb, hogy nekem volt egy ilyen gerinc betegségem. Nagy fájdalmakkal járt, és most már nagyjából azt mondhatom, hogy majdhogy nem teljesen kigyógyultam ebből. Nekem fiatal korom óta, tehát olyan tínédzser korom óta voltak problémáim a gerincemmel. Tehát már el kellett kezdeni gyógytornázni fiatalon, mert ha nem, akkor eléggé fájt a gerincem. És aztán egyre nagyobb fájdalmak voltak. A legrosszabb állapotban a terhesség után volt a gerincem, és most meg ott tartok, hogy alig van, szinte nincs is így fájdalmam, és ez mindez úgy, hogy már nem is kell gyógytornáznom. Úgy gondoltam, hogy talán Isten ezzel meg akarja mutatni a hatalmát, és ezért mondom el. Ezt én egy hatalmas dolognak értem, mert erre egy orvosi magyarázat nincsen, nem igazán van. Hogyha nagyon kutakodnék, akkor voltam többféle vizsgálaton, ami azt mutatta, hogy a csigolyák között a polc már szinte teljesen elkopott, és hát ez azt jelenti, hogy amikor a csigolyák így összeérnek, akkor ez nagyon fájdalmas. És mégis egy ideje elmúltak ezek a fájdalmak. Ez egy hatalmas dolog, és a másik dolog, amit így megélek szinte naponta, az már inkább lelki téren van, hogy amikor Istenhez fordulok és kérek segítséget valamivel, hogy megerősítsen, akkor mindig kapok segítséget. Tehát én látom azt, hogy mikor vannak bűneim, tehát például bűnös gondolatok, és mindig sokkal erősebb vagyok akkor, hogyha Istentől kérek segítséget, hogy ne legyen bűn az életemben. És hát remélem, hogy ezt mások is, akik nem hisznek még Istenben, hogy egyszer észreveszik, hogy Isten hatalmas és hogy Isten mindenkinél hatalmasabb. Köszönöm.
Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Örülök, hogy itt találkozhatunk. Szívem örül, hogy itt újra láthatom a gyülekezetet. Arról szeretném bizonságot tenni, mert gondolkoztam, hogy nem teszek fel, ahogy közben elolvastam azt a Zsoltát, amit kijelöltünk mára, hogy a születésnaposok köszöntésére történt, mégis szívemben formálódott egy dolog. Tudni kell, aki esetleg nem tudja, hogy van egy 3 éves fiunk, és van egy 15 hónapos fiunk, és egyik este a férjemmel beszélgettünk, hogy az ő szívében akar, hogy szeretne a harmadik babát. Kérdeztem, hogy veled mi van, és mondtam, hogy hát én bennem is ott van, de... És akkor ő is már tudja, végig rosszul voltam mind a két gyerekkel, én megmondtam, hogy ZT-nek szüksége van ránk, a nagyobbik fiunkra, akár probléma van vele, akár nem. Most nagy szüksége van, tehát hogy akadtak problémát, ami a kórházba kell ezt vinni, kivizsgálásra. És a lényeg, hogy ugye az volt bennünk, hogy hát akkor nem. Aztán nem sokára, ettől függetlenül a nem döntésünk mellett, mégiscsak megfogom ez a baba, kis potakomba. És amit így el szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, mert ugye sokan kérdezték, hogy hát tervezett baba el, vagy nem, hát mondom, ha mi nem terveztük volna az Isten, akkor is tervezte, és hogy hát ezt is hazudom, hogyha azt mondom, hogy nem terveztük, azt is hazudom, ha azt mondom, hogy terveztük, mert örülünk neki, és várjuk, viszont ami hatalmas nagy kegyelem, mindenki, szerintem, aki jobban ismer engem, azt tudja, hogy milyen ideges, meg milyen izgulós, meg milyen patogós vagyok, és nagyon nehéz, tehát nagyon tudok izgulni, meg félni dolgoktól, és hogy az Úrnak egy hatalmas kegyelme, hogy ezeket az összes ilyen félelmet elvett tőlem. Tehát amikor rosszul vagyok, és feküdnöm kell, pedig ott van még másik két gyerek, hogy tényleg tudok arra koncentrálni, hogy itt megengedje az Úr, hogy lenyugodsz, hogy lehet, hogy feküdnöm kell, vagy éppen rohannom kell itt tőlem, mert éppen rosszul vagyok, de a gyerekek valahogy mindig, tehát így segítenek, és ha még feküdnöm is kell, tudok velük úgy játszani, meg foglalkozni, és így ezért olyan hálás vagyok, hogy ezeket az összes ilyen félelmet, aggodalmat úgy elvette, hogy tehát nincs bennem ilyen, pedig ez nem tőlem jön, mert mondom, nem az én személyiségem, meg nem az én döntésem, mert amúgy nem ilyen vagyok, és pont tegnap előtt este babószal nem nagyon hagyott aludni, és fenn voltam 3 év, volt miről gondolkoznom, és az itt számolgattam, hogy első két gyerek között 20 hónap, második két gyerek között 20 hónap lesz, hát igen, nem lesz egyszerű, de szerintem az Úr mindig segít, és ez egy jó dolog volt ez az igét is elolvasni. A 91. Zsoltárt olvasom. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaiban betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncélnak hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopózó dögvésztől, sem a gyermek puszító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és 10000-en jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnbűrését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felséges hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrakhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üss lábad a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperet, elkiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmenteni. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.
Krisztus Urát elemben, halálból ő kimentett, kegyelmében nyugszom meg én. Kicsordul már a szívem, nem újul a te bennem, kegyelmében nyugszom meg én. Dicsérlek én, Uram, dicsérlek boldogan, hazadja kell, hogy mit tettél velem.
Köszönjük szépen, hogy meghallgatták a kis műsorunkat. Isten tisztelt végén megint mindenki kap egy kis igéslapot. Egy ilyen kis smiley fejre írtuk azért, mert a szüleimnél van egy kis labda, ami egy kis mosolygós fej, és elmeszel a gyerekek járkör fele, nem is mindig a mosolygásom, hanem kis édesük, és most úgy gondoltuk, hogy az igéslap ezzel lesz. Mi is nagyon sok szeretettel köszöntjük a norvég testvéreket, és szeretnénk egy kis ajándékot is átadni. Ami csodálatos volt, hogy aki az útmutató szerint olvassa a figét, a mai egyik rövidige volt, hogy és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát hogy olyan csodálatos, hogy akár Norvégiában vagyunk, vagy bárhol a világ más részén is, találkozhatunk testvérek, és persze az Isten országában pedig együtt leszünk. Hát nem tudom, Ági, mondd egy pár szót, ami...
So, I will try to translate, so we would like to welcome you. And it's really great, I was the Bible verse today. And could you please say
it
again? Every time we are confident that the Lord is our God. So that was the Bible verse for today. And this, for the singing these songs to greet those who had the birthday the last month. But we thought because probably and obviously you had a birthday last year or this year, so we'd like to greet you as well. Say happy birthday to you,
Igen, mindjárt az is említott, illetve szeretnék megkérni azokat, akik az elmúlt hónapban májusban születtek, hogy álljanak fel, és akkor mindenkinek egy kis ajándékot szeretnék adni. A hölgyeknek egy kis virággal kedveskednék, az uraknak pedig egy ilyen csavartartó dobozzal, aminek nem ők használt veszik.
Istenünk gazdag áldását kívánom én is a testvérek életére, fogadják szeretettel a gyülekezetünk ajándékát és jó kívánságait. Isten tiszteletünket pedig a 106-os számú ének eléneklésével folytassuk, készülve az ige hirdetésre a 106-os éneket énekeljük. kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreink vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Róma beliekhez írott levelében, annak első fejezetében, a 16. és 17. versekben a következőképpen. Isten igéjét tehát Róma beliekhez írott levélből olvasom, az első fejezet 16. versétől, így szól Isten igéje. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Amen. Nem Isten igéje. Kedves testvérek, aki figyelte a híradásokat interneten és televízióban is megjelentek híradások arról, hogy több kis csoport tiltakozott most Magyarországon sok minden ellen. Egy-két csoportnak a tiltakozását én is láttam, és a tiltakozásban megfogalmazottakat próbáltam megérteni, de hát sokszor azt tapasztaltam, hogy még ők sem értették igazán, hogy mi ellen tiltakoznak, és hogyan is szeretnék azt megfogalmazni, nem, hogy át tudták volna adni. Az egyik csoportban magukat evangélikusnak nevezték egyébként, nyilatkoztak, ilyen coming out-nak hívják ezt egyébként, amikor valaki úgy előre jön, kijön, és elmondja magáról azt, hogy ő most valójában kicsoda. Tehát ilyen coming out-ok voltak ezek, elmondták magukról, hogy kicsodák, evangélikusok, és miképpen gondolkoznak bizonyos kérdésekről. Beszéltek a saját értékrendjükről, és a saját értékrendjük hogyan viszonyul ahhoz a világnézethez, amiben ők élnek. És az egyik kislány, egyetemista kislány, csapkodott maga körül, aztán elolvastam a beszédének nagy részét, és miközben a csapkolódott bibliai igehelyeket szedett össze, inkább azt mondom, hogy dobált össze, és próbálta a saját igazát ezzel magyarázni, és például ilyen következtetésekre jutott a szentírás igéket segítségül hívva, hogy alapvetően, mivel a bűnbeesésnek a következménye az, hogy az asszony fájdalommal szül, és mégis kívánkozik a férje után, hogy ez nem normális, ez nem az Isten rendje szerint való, mert a bűnbeesés következménye, ezért mondta, hogy ő nem is igazán fog szülni, meg nem is gondolja azt, hogy egyébként majd ilyen heteroszexuális kapcsolatba fog élni. És akkor alá volt írva, hogy egyébként evangélikus gyülekezetnek a tagja. Hát nagyon sajnálom azt a gyülekezetet, ahol ilyen gondolatokat tud ő felszedni, és ilyen gondolatokkal éli az életét ez a szegény leány, és úgy gondolja, hogy ezt még ott a nagy közönség elé ki kellene teríteni. Nagyon szomorú voltam, és amiatt vagyok aztán még inkább szomorúbb, hogy egy ilyen beszédbe beletenni azt, a ilyen nagy közönség előtt, egy tiltakozásba beletenni azt, és én azt mondanám, hogy ez az én coming out-om, hogy oda mennék és azt mondanám, hogy én evangélikus vagyok. És számomra az Isten igéje nagyon fontos, mert Jézus Krisztusról, az én életem fundamentumáról ez a Szentírás tett bizonyságot. És én bizony heteroszexuális kapcsolatban élek, és nagyon örülök, hogy az Isten megajándékozott 4 gyerekkel. És születőben van a 6. meg a 7. unokám, és Isten igéje nekem nagyon fontos. Tehát ilyen coming out-ok nem igazán jönnek elő ezekben a közbeszédekben. Pedig milyen jó lenne, hogyha ezt mi ki tudnánk a társadalom elé tárni. Mert egyébként Pál apostol éppen arról beszél itt a rómaiaknak, persze hát nekünk is mondja, hogy nem szégyellem az evangéliumot. Pál apostol itt a rómaiaknak nagyon erősen, nagyon határozottan elmondja. Ezek egyébként istenfél emberek voltak, tehát ők már az Isten dolgában járatosak voltak. És nyilván meghúzták magukat a katakombába, meg a saját kis közösségükbe. És Pál apostol azt mondta, hogy nem szégyellem az evangéliumot. Én bárhol előállok vele, alkalmas vagy alkalmatlan időben. És én elmondom azt, amit az Isten cselekedett velem. Ilyen coming out-okat tett Pál apostol élete során nagyon sok helyen. Tehát a mai igényben Isten nagyon a szívünkre szeretné helyezni azt, hogy ne szégyeld az evangéliumot. Ne szégyeld azt, ami egyébként az életedet megigazítja, mert az evangélium nem más, mint az evangélium az egyenlő örömhírrel. És most egy másik ember jut eszembe, aki egyébként evangélikus egyházunknak tagja, sőt ráadásul vezetője is, és amikor arról volt, hogy hát kit nevezünk mi evangélikusnak, hát mondani akartam neki, csak nem akartam megbántani. hogy amikor konfirmáltál, akkor nagyon egyértelműen el kellett mondanod, hogy ki az evangélikus. Az evangélikus az, aki az örömhírt hordozza, viszi, továbbadja. Mi vagyunk az evangéliumnak, az örömhírnek a továbbadói. Az az evangélikus, aki az Istennek az ígéretét, örömhírét vette, szívébe fogadta Istennek az igéjét, és azt az ígéretet továbbadja. Az nem evangélikus, akinek a nagyapja evangélikus volt, meg a dédnagyapja evangélikus volt, meg ki tudja még hány generáción keresztül evangélikus volt, és ő egyébként evangélikus gyülekezetbe született, ahol keresztelkedett, mert nem az az evangélikus. Az az evangélikus, aki az evangéliumot meghallotta, szívébe fogadta, az az életében elkezdett dolgozni, és aztán azt mondta, hogy nem szégyellem, hanem kimondom. És voltak nehezebb helyzetek az én életemben is, mint hogy kiállok a szószékhez, és akkor elmondom, hogy az Isten szeret, az Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, és hogyha befogadod a szívedbe, új életet ad, és akkor senki sem mondja azt, hogy na, fogja be a száját, maradjon csendben, mert majd meglátja, hogy mi lesz magával. De volt az időszak a kommunizmus alatt, hogy ezt elmondani egy olyan helyen, ahol éppen az embernek az egzisztenciáját értékelték, az nem volt olyan egyszerű dolog. De most az volt a kérdés, hogy szégyellem-e, tehát letakarom-e, háttérbe teszem-e, vagy pedig elmondom nekik. Annak ellenére, hogy egyébként az lehet, hogy a zsebemre megy. Mint ahogy tudják, a testvérek, vannak többen, akik nem járnak rendszeresen a gyülekezetbe még, és nem tudják, hogy én 36 éves koromban lettem lelkész, és előtte dolgoztam különböző helyeken, a térképészetben is, meg a külszíni ásványi kutatásban is, tehát bányánál is. És bizony voltak olyan szituációk, amikor szint kellett vallanom, hogy én keresztény ember vagyok. És az én életemnek a rendje, az evangélium, amelyet nem szégyellek, és elmondok neked, kedves pártitkár, elvtárs, vagy kedves igazgató elvtárs, én elmondom neked, hogy az Isten bennem ezt végezte el. És én azért élem így az életemet, mert nekem az Isten adta ezt a fundamentumot. És én erre a fundamentumra építem az egyéni életemet, a családi életemet, meg a társadalmi életemet is. Ez az Úrtól kapott biztatás segített engem át azokon a nehézségeken, amik akkor alkalmasint jöttek. De hát szomorú dolog az, hogyha az ember az evangéliumot, amit az Isten a szívébe helyez, azt szalonképessé szeretné tenni, vagy elfogadhatóbb módon szeretné kicsit becsomagolni, vagy nehogy megsértse a másikat. Nagyon szomorú dolgok jönnek ki abból. Egyik lelkész testvérünk járt nyomorúságos helyzetben. Sajnos Magyarországon is, mint a nyugati társadalomban egyre inkább elterjedt, hogy a vállás az nem számított problémának, nem számít problémának az emberek életében. Még az én gyerekkoromban azt a szomszédasszonyt, akinek a neve, nem mondom a neveket, hogy milyen név volt, de most behelyettesítem, aki egyébként kis név volt. A fiát nagynak hívták, a lányát pedig Kovácsnak. És ott éltek a szomszédunkban. És ezek az emberek, akik ott éltek abban az utcában, úgy néztek arra a családra, mint aki a nem normálisan él az életét. Hát ott vannak, szeretjük őket, de az az élet, amit ők folytatnak, az valami rettenetesen különleges. És azt, attól mentsen meg az Isten bennünket, hogy valaki is úgy élje az életét. És manapság egyáltalán nem tűnik föl már, hogy valaki elvál, vagy élettársi kapcsolat, vagy rendezetlen egymással való kapcsolatban vannak férfiak, nők egymással, vagy esetleg azonos neműek. Nem tűnik föl. Elfogadottá vált. Le lett csiszolva a sarka, az éle ezeknek a dolgoknak. Pedig az Isten azt mondja, hogy az én teremtési rendem. És így történt, hogy egyik lelkésznek a gyereke egy elvált emberhez ment feleségül, és elkezdte lekerekíteni a dolgot. És azt mondta, hogy hát nem is olyan nagy probléma az, mert hát az Isten megáldja az ember. Persze, hogy megáldja az Isten. Az Isten megáldja az embergyilkosnak is az életét, ha megtér és átadja az életét. Az embergyilkosnak is megformálja az életét. Csak mondjuk ki, hogy az embergyilkosság az bűn. Mert valahogy az isteni teremtési rendet az ember fölrúgta, és úgy gondolta, hogy ő eldöntheti a másik ember életéből, mi is legyen. Mondjuk ki azt is, hogy a válás az bűn, mert tönkretettük egymás életét. Előfordul, tönkretettük egymás életét, elváltunk. De mondjuk ki, hogy ez bűn, az Isten ellen való bűn. És aztán ezzel együtt menjünk oda az Istenhez, és kérjük a bocsánatát rá. És aztán várjuk, hogy az Isten megáldja a további életünket is. De nem mondjuk arra, ami bűn, hogy az nem bűn, ne kerekítsük le, hanem álljunk oda az Isten elé, térdeljünk az Isten elé, Uram, én így rontottam el az életemet. Neki engedtem magam az alkoholnak, neki engedtem magam a gyógyszereknek, odaadtam magamat a hobbimnak, odaadtam magamat a munkának. Norvég testvérekkel beszéltünk itt, hogy viszonylag, nem viszonylag, hanem az európai átlaghoz képest nagyon magas színvonalon élnek, nagyon jól működik a gazdaságuk, de ezek az emberek beszámoltak arról, hogy a norvég emberek odaadták az életüket a karriernek, odaadták az életüket a pénznek, odaadták az életüket a munkának, és az kicsavarja az életüket. Ez ugyanolyan, mint az alkohol rabsága, ugyanolyan, mint a kábítószer rabsága, ugyanolyan bűn. És ugyanúgy oda kell mennem, Isten, szabadíts meg, Uram, attól, hogy nekem ne te légy a legfontosabb a világon. Pál most azt mondja, nem szégyellem az evangéliumot, én elmondom mindenkinek, hogy úgy szeretne Isten a világot, hogy megváltotta, kiemelte a bűnös embert a bűneinek a következményéből. Mert ami egyébként terheli az embert, az nem más, mint a bűneinek a következménye. Az, hogy az ember a méhben való fogantatástól kezdve, Anna Mari mondta, hogy a pocakjában ott van a harmadik gyereke. Ez a gyermek a Szentírás tanúsága szerint bűnben fogant. Ez a gyerek nem ártatlan. És hogy miért nem ártatlan, egyébként egy tudományos magyarázata is van. Testvéreknek már elmondtam, hogy találkoztam egy gondolattal akkor, amikor szenvedélybetegekkel foglalkoztunk, vagy éppen a homoszexualitás kérdése került elénk, hogy genetikai kérdés, hogy valaki alkoholista lesz, genetikai kérdés, hogy valaki agresszív lesz, genetikai kérdés, hogy valaki azonos neműhez vonzódik. És akkor elkezdtem benne kutakodni, hogy most tényleg mi az igazság ebben. És egy nagyon érdekes tudományág, az epigenetika került elém, és ők elkezdtek arról beszélni, ami egyébként már több évszázados gondolat, hogy alapvetően a szerzett tulajdonságokat alapvetően tovább örökíti a gén. És most gondoljuk el, hogy az Istennek az igéjével 10 parancsolatban meg, hogy megbüntetem az atyák bűnét harmad, negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. Azokat, akik egyébként azt se tudják, hogy kicsoda az Isten, hogy milyen körülmények között élnek a szülők, de már hozzák magukkal. De ezer ízig könyörülök azokon, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát mind a két irányban. Az, amit az ember megél, amit most Anna Mari megél, az az ő gyerekének a tulajdonságát befolyásolja. Ha Anna Mari stresszel, a gyerek érzi a véráramon keresztül, hogy stressz van, balhé van, és ő arra készül, hogy majd a világban stressz lesz. És hogyha az ember énekeket énekel a gyereknek, tehát Anna Mari miközben simogatja a pocakját, gyerekdalokat énekel, persze mindenkire vonatkozik, és bocsáss meg Anna Mari, téged szúrtal, akivel te beszéltél most itt erről, simogatja a pocakját, és gyerekdalokat énekel, Isten dicső énekeket énekel a picinek, akkor ez a gyerek érzi, hogy borzasztó jó helyzet van, itt akkor a békesség van, hogy ide öröm lesz kijönni, és amikor kijön, akkor széttárja a kezét, és nem is nagyot kiált, mert tudja, hogy egyébként nem kell nagyon kiabálni senkinek, mert ezek szeretnek engem, és a génjeiben benne lesz. És ugyanígy van egyébként az agresszivitásnál is. Vizsgálódtak ezzel, és most jutott egy anyaghoz, jutottam, nagyon friss bennem az élmény, az is keveredett így bele, nem akarok erről sokat beszélni, mert nem tartozik feltétlenül erre, de jó volt ezeket a gondolatokat ebből a tudományból, a biológia tudományából átvenni, mert egyébként pontosan azt írja le, amit mi átélünk keresztény emberként az Istenhez való viszonyunkban. Tehát magyarul már a pocakban kezdődik. És a szocializációja, a gyereknek a szocializációja, és azért, hogy itt vannak ezek a gyerekek közöttünk, mert amikor bent vannak a gyülekezetben, akkor valami olyasmit tapasztalnak meg, ami emberileg előállíthatatlan. Itt van az Isten köztünk. Ez baráti társaság is jó dolog. Összejövünk, és sütünk egy szalonnát, a gyerekek megtapasztalják, hogy vannak férfiak, nők, ki ezt csinál, ki azt csinál. Ez is nagyon jó szocializáció. De az Isten tisztelet az rendkívüli dolog. Isten itt van közöttünk. És azok a pici gyerekek, akik egyébként még igazából nem ismerik a világnak a dolgait, arra döbbennek rá, hogy valami létezik, ami adja nekünk ezt a érthetetlen kegyelmet, érthetetlen békességet. És a génjükbe belemésődik. tovább megy az életükben. Most ezért nagyon fontos, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mondja Pál apostol, mert az az Isten ereje. Üdvösség azok számára, akik ezt meghallják. Tehát nagyon érdekes tudományos oldalát is vizsgálni ennek, de még érdekesebb az, hogy az Istennek az evangélium miképpen tudja megújítani az embert a genetikai örökletes hagyományaiból. Abból az életből, amit apáinktól örököltünk. A Szentírás beszél erről, hogy a bűn nem más, mint az atyáinktól örökölt hiába valóságaink. Persze, hát örökünk hiába valóságot, mit tudom én, egy rossz baltát, ami életlen meg el van törve a nyere, és azt mondjuk, hát ezt szemétbe dobjuk, amikor meghal az öreg, mert hát eddig se sok haszna volt, de nem ilyen hiába valóságról beszél a Szentírás, hanem arról beszél, hogy az Istentől elszakadt életünknek a nyomorúság, a következménye ránk jön, ránk száll, és azzal élünk tovább, addig, amíg az Isten evangéliuma örömére el nem vágja azt, és meg nem adja a szabadítást, a szabadulást mindezek alól, az üdvösséget. Isteni ajándék ez, ami nem az utolsó napon fog majd kinyitásra kerülni. Sokszor elmondtam a testvéreknek, hogy én nem vagyok egy nagy ajándékozó típusú ember. Valamikor meglátok egy-egy dolgot, és akkor megvásárolom, de hogy én azt eltegyem egy születésnapra, névnapra, netán karácsonyra, az aztán végképp nem teri ki tőlem. Amikor megveszem, akkor én odaadom. Mert hát azért vettem, mert szeretném, hogyha örülne neki annak, akinek vettem. Az üdvösség is ilyen. Az Isten nem azt mondja, hogy adok neked egy ajándékot, és majd karácsonykor kibonthatod. Vagy majd, amikor meghalsz, majd az üdvösséget. Hanem azt, hogy az üdvösséget neked adom. Itt a Földön, te már az Isten országának lakója lesz. Már itt a Földön tapasztalod a vele való közösséget, és annak minden örömi. Az üdvösség, az üdvbizonyosság Isten legnagyobb ajándéka. Sokan tagadják ezt, és azt mondják, hogy nem lehet üdvbizonyosság az embernek, mert micsoda kivagyiság, ez gőgösség, ez, hogy én azt mondom, hogy az Isten engem megvált. Tehát nem én mondom, a Szentírás mondja. Az Isten igéje mondja azt, hogy akik pedig befogadták őt, azok fölhatalmaztattak arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik már nem csak testtől és véltől születtek, hanem Isten szent lelkétől születtek. Isten igéje mondja, akik befogadták. Azok már az Isten országának lakó, Isten gyermekéként élik az életüket. Tehát óriási ajándék. És Pál apostol itt a rómabeliekhez írott levélben írja, hogy nem szégyellem az evangéliumokat, és arra biztat téged is, hogy ne szégyeld az evangéliumot, ne szégyeld azt, amit az Isten veled végzett, hanem mondd el alkalmatlan időben. Legyen az a te szívedben, akkor, amikor fölkelsz, és akkor, amikor lefekszel, áld az Úrnak a nevét, hogy téged megváltott, és számodra világossá tette ezt. Ne szégyeld megélni a hétköznapokban, de ne szégyeld megélni az Isten tiszteletekben is. Ne szégyeld, hogy az Isten az életednek a része, és te az Isten országának lakója lehetsz. Az Isten királyságában lehetsz már. Tehát ezek a vizsgálatok, amiket az imént is mutattam, hogy kisgyermekkorban miképpen fejlődik, szocializálódik a gyerek, és miképpen vésődik ez bele a génjeibe, tehát alapvetően nem csak tudati lesz már, hanem örökletes tulajdonságként az utódának fogja ezt örökíteni. Tehát hogyan szeretnéd nevelni a gyerekedet, és mit szeretnél az unokádról, azon múlik, hogy hogyan éled az Istennel az életedet, és miképpen formálhatja át az Úr a te örökletes tulajdonságaidat, és lehetnek az üdvösségnek, Isten erejének forrásává sok ember számára. Mert az Isten azt mondja, hogy az igaz ember az hitből fog élni. És a hit az hallásból van, hitből hitbe megy. Ha te hiszel, ha te ismered Isten, akkor rajtad keresztül az Isten tovább tudja adni azt. És hogyha te vágyakozol arra, hogy az Isten igéjével, üdvösségével tisztában légy, akkor keres olyan hívő embert, akinek a beszéde által megértheted, meghallhatod, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus és mit végzett érted. És ne szégyeld, mert Isten ereje az sokak számára üdvösség. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy elhoztad ebbe a világba az üdvösség lehetőségét. Köszönjük, Urunk, hogy te általad igazítatik meg a bűnös ember. Bárcsak ki tudnánk mondani, Urunk, mindnyájan egész életünkre nézve is, hogy bűn, és a bűn bocsánatra van szükségünk. Áld meg, Urunk, ebben a bűnbocsánatban bennünket, hogy az az üdvösségünket munkálhassa. Add azt az örömhírt, hogy halál hol a te fullánkod, nem tudsz már semmit sem kezdeni velünk, mert Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban közel jött hozzám és megbékélt velem. Állj meg így bennünket, Urunk, itt ebben a gyülekezeti közösségben. Terítsd velünk, Urunk, a gyászoló családban együtt, hogy a Te benned való reménységünk, hűvösségünk az benned erősödhessen, általad erősödhessen, és sokak számára üdvösséget adhasson. Köszönjük, Urunk, hogy életünk elején, közepén, de a végén is Te lehetsz a mi erőnk, és veled tudunk élni, és veled tudunk meghalni is. Veled tudjuk élni itt a Földön az életet, és tudunk átmenni abba az örökké valóságba, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban munkáltál ki számunkra. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Jövő héten szintén lesz egy vendégünk, Gremél Pilár fog érkezni egy igehirdetési szolgálattal. Imádkozzanak a testvérek, hogy Isten áldása nyugodhassék ezen a rendezvényen alkalmon is. Hétközi alkalmaink a szokott renden folynak, hétfőn az asszonykör lesz, úgy, hogy a hírlevelünkben olvashatják a testvérek. Hétfőn az asszonykör lesz, szerdán Esli tartja az angol társalgóráját, és szombaton 15 órától ifjúsági óra lesz itt. És a hírlevélben olvashatnak a testvérek a júniusi családi napunkról, amely június 29-én lesz itt a templom körül. Reménység szerint csodálatos napsütésben, kellemes időben, szabad téren és itt bent is különböző programokon vehetünk majd részt. Családos program, tehát a legkisebb gyerekektől a legnagyobbakig, illetve felnőttek számára is rendezünk programokat. Ezeken a programokon bárki részt vehet, ebédről is gondoskodunk, és napközben pedig egy pénznemet vezetünk be, ez most nagyon nagy divat Magyarországon is, meg sok helyen a világban, hogy helyi pénzt vezetnek be, mi bevezetjük a Philadelphiát. És ezzel a Philadelphiával lehet megvásárolni majd bizonyos szolgáltatásokat. Ezeket a Philadelphiákat el lehet nyerni bizonyos versenyeken, meg programokon való részvételen. Tehát ebéd is lesz, amely alapulnicé gulyásleves az alap, de kóstolónak a karcagi birkapörköltöt is megkóstolhatják a testvérek. Gyermekkori barátomat hívtam, hogy mutassa meg azt, hogy Karcagon, ami egyébként ezen a héten lett Hungarikum, nem tudom, hallották-e testvérek, Hungarikum lett a karcagi birkapörkölt, ezt fogja bemutatni kóstolás gyanánt. Egy gyerekkori barátom, akivel együtt nőttünk föl egyébként első osztályos korunktól kezdve, 18 éves korunkig jó barátok voltunk, meg most is azok vagyunk, csak ritkán találkozunk. Tehát ez az alkalom, június 29-e egy nagyon nagy rendezvény, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, de augusztus 20-án lesz a csendes napunk, amely szintén gyülekezetünk egyik nagy megmozdulása. Augusztus 20-ára is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten eltemettük Nagy Lászlóné testvérünk, aki Buzsik Julianaként látta meg a napvilágot. Nem én temettem testvérünket, Adámi László testvérünk helyettesített ezen, mert hogy azon a napon, amikor a temetés volt, én éppen más programon vettem részt. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló család minden tagját, és hadd lehessen a szívünkben az a reménység és az a békesség, hogy Isten megváltotta ezt a világot, és új kezdetet adott Jézus Krisztusban számára, és aki belé kapaszkodik, az lehet bármilyen élethelyzetben megkaphatja azt a békességet, amely minden emberi értelmet felülhalad, és amely megőrzi a szívünket az Úr Jézus Krisztusban. Nagyon csodálatos ígéret az Isten igéjében, és így kívánom, hogy a nagy család is tapasztalja meg ezt ezt a békességet, amely egyedül Istentől, a mi Urunktól érkezik, érkezhet hozzánk. Isten tiszteletünket úrvacsorai közösséggel fejezzük be, minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk az úrvacsorai közösségbe, de ezzel még nem fejeződik be a programunk, ebből a helyiségből átmegyünk a másikba, és ott egy szeretett vendégségen várjuk a testvéreket. Norvég testvéreink itt lesznek közöttünk, és amellett még, amit Svein Hansdán lelkész testvérem elmondott, amellett még lehet kérdezni őket a személyes életükről, hogy érzik magunkat itt Magyarországon, és mi a meglátásuk a két ország életével kapcsolatban. Péntektől vannak itt a gyülekezetünk környezetében a testvéreink, és jövő héten, kedden már utaznak is vissza, tehát nem túl hosszú időre érkeztek hozzánk. Itt van közöttünk az előző csoportot szervező Grete Hallerecker, a férje Péter volt az, aki az előző csoportban is komoly szervezést végzett, és amikor kint voltunk 2009-ben az ifjúsági csoporttal, Péter volt az, aki sok mindent megmutatott nekünk az országból. Nagyon komoly előadásokat tartott Norvégia történelméről, nyelvészetéről, a társadalmi berendezkedésről, egyébként egy főiskolai tanár volt, de meghalt néhány éve. Grétével beszéltünk erről, hogy egy nagyon komoly szívbetegségben rosszul lett, úgyhogy helikopter vitte Pétert, és nagyon válságos volt az állapota, de felépült ebből a betegségből, és kaptak egy évet. Azt mondta, hogy életük legszebb évét kapták Istentől, akkor még az, ami maradék volt az életükben, amit közösen élhettek, csodálatosan tölthették el. Valóban sokszor tapasztaltam ezt hív embereknél, hogy az Isten ad egy bónuszt még az embernek. Tehát akkor, amikor ma úgy néz ki, hogy meghal, akkor még kap egy kis bónuszt az ember. Judit lányomnak a kereszt apja volt így, aki daganatos betegségben, nagyon súlyos beteg volt már, kórházban kómába esett, nem evett, nem ivott, infúzió táplálták, és az orvosok mondták, hogy készüljön a család arra, hogy meg fog halni. És mi vártuk a híradást, hogy mikor jön a temetésre való hívás, de nem érkezett. És a nagy bátortalanul csörögtem oda, hogy a feleségével beszéljek, hogy hát itt mi újság van, hogy van a János. És mikor telefont felveszi valaki a másik végén, János szól bele. Szia! Mondom, mi újság van, János? Hát azt mondja, most jöttem be a kertből, kapálgattam egy kicsit. Mondom, igen? Mondja, igen. Hát akkor el is mentünk, meglátogattuk őket, és a kómából teljesen fölépült, otthon volt a családjában, gondozta a nyulait, meg kapálgatott a kertbe, és kaptak 3 hónapot. 3 hónapot kaptak az Istentől, még befejezni a közös életüket, és a feleség elmondása szerint egész életükben nem éltek át annyi örömöt az egymással való közösségben, mint abban a 3 hónapban. Tehát ezek a bónuszok, ezek olyan csodálatosak az Isten részéről, hogy megadják azt a lehetőséget, hogy még egy kicsit, még egy kis pluszt. És hát Péter és Gréta is ezt érte át. Mert ott volt Péter már. Ja. Nagyon kellemes, hogy kedves emlék a Péter számomra is, és nagyon közel volt a szívemhez. És jó volt így emlékezni együtt. János bácsi?
Ehhez kapcsolódnák én is, a tisztelendő úr nem említette meg a feleségemet, de a feleségemnek is ugyanúgy az úrral ott egy bizonyos időt még megélhettük a 60. házassági évfordulónkat 21-én, és itt van a feleségem, lent volt a mélységbe, ő is már az eszméletén kívül volt, ugye itt jár a járókerettel, meg a tisztelendő úr tudja, hát hozta a kórházba az úrvacsorát a feleségemnek, énekeltünk, és mi elakadtunk az énekel a feleségemnek, az úr adott hangot meg
erőt.
Figyelmet, erőt, és tudta folytatni egyedül az éneket tovább. És hát mi is ezt kaptuk az Úrtól, hogy még egy ideig együtt lehetünk, és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak. Feleségem húzott lefelé, hogy nem mondjak semmit, de nem tudtunk jönni az Isten tiszteletre se. Most is nagy a fájdalmai, de soha nem elégedetlenkedik. Hálát ad az Úrnak, hogy a nagy mélységből kihozta őt, és együtt élhet az Úrral, Jézus Krisztussal. Együtt élhetünk a család, mindenki.
He talks about his wife. Marika was a very bad condition in the hospital when I went to with communion, and I was very excited. I forget song, and Marika, who was a very bad condition, I think is end of her life, and she singing a song very loudly, and be crying because it was a very big impression for us. And a couple of weeks later, Marika come back home, and they can live together, and they celebrate 61. They celebrate 60 marriage. Anniversary, yes. Köszönjük szépen. Ja, vannak ilyen megtapasztalások, és nagyon sokat lehetne mondani, valóban Marika néni most itt van közöttünk, és élő bizonyítéka ennek. Hát Isten sokszor meglátogat bennünket egy-egy ilyen ajándékkal. Legyünk hálásak ezért neki, és tegyük az életünket az ő kezébe, mert ott van a legbiztonságosabb helyzetben. Hát most túrvacsorával folytatjuk Isten tiszteletünket, minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk az úrvacsorai közösségbe, 171-es számú énekeljük az úrvacsorára készülve. Az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élőisten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, de méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűnménységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú éneket énekeljük liturgia énekként az úrvacsorában, 257-es számú éneket. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked minden ható atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt. Boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vagy Urunk és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványnak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Jertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Jézus Krisztusunk szenteste és vére tartson meg titeket az igazit. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek! Valamennyi szeretitek,
450.
Ezt cselekedjétek az ő emlékezet jól. Vegyétek, vegyétek. Ez a mi Úrunk Jézus Krisztusunk teste. A mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz szívben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességre, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Úr Jézus Krisztus által. Hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható mennyei atyánk, Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őriznek bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Tehát most a Isten tisztelet után mindenki szeretettel várunk a másik terembe, ne menjen senki haza, legyünk együtt a testvéri közösségben, ebéd mellett, étel mellett, egymást inkább megismerve, segítenek majd tolmácsolók, akik itt vannak angolul, németül, lehet majd kommunikálni a norvég testvérekkel is. Most énekeljük a befejező liturgiai énekünket.
Sehol és soha már.